Kezdjünk el újra, forduljunk az Úrhoz imádságban, kérjünk az ő jelenlétét. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy itt lehetünk ezen a gyönyörű szép helyen, ezen a kastélyon. Köszönjük, hogy velünk tartasz, köszönjük, hogy kérhetünk, hogy maradj velünk, és köszönjük, hogy kérhetünk, hogy képezz ki minket. Nagyon szeretnék téged képviselni ebben a társadalomban. Hiszünk, hogy te vagy az egyetlen remény a magyar embernek, minden ember számára világszerte. Úr Jézus, én kérek, hogy légy velünk, nem csak, hogy megértsük ezt az előadást, hanem tudjunk ezt a gyakorlatban átvinni, átültetni és használni. Kérjünk, hogy formálj minket, hogy olyan eszköz legyünk, lehetünk a te kezedben, akit tudsz használni minket. Kérjünk, hogy áld meg a mi esti programunkat, a további részt, amit el fogok mondani, a kis csoport beszélgetéseket, hogy tudjunk egymásra figyelni, egymást biztatni, erősíteni. Úr Jézus Krisztus, olyan jó ezeket a dolgokat kérni tőled, hiszünk, hogy nélküled nem megy, és nagyon kérlek, hogy légy szíves, engedj, hogy el tudjam mondani mindazt, amit rám bíztál. Segíts, kérlek a te dicsőségedre, Krisztus nevében. Amen. Oké, tehát a kis csoportban az lesz az első kérdés, az, hogy foglaljátok össze ezt a hosszú anyagot, amit elmondom ebben az első előadásban. Tehát folytassuk, ugye, hogy a kommunikációban a két fontos elem van, a kérdésföltevés és a sztori, a történet. Jó? Majd megbeszélünk ezeket a dolgokat. Tehát nézzük meg egy pár oka, fogunk majd még tovább beszélni a kérdésföltevés, de kezdjünk el. Tehát kérdésekkel elindítasz egy gondolkodási folyamat a másikban, amit lehet, hogy addig ő soha nem gondolkozott arra, vagy azon. De amikor fölteszel egy kérdést, hát muszáj kicsit megállni, ugye? Márk 10:18-ban, amikor a gazdag ifjú megy Jézushoz, hogy jó mesterem, és kérdez valamit tőle, és Jézus hogy válaszolt neki? Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Most ez biztos meglepődött, ez a gazdag ifjú, mert ő jó embernek tartotta magát, ugye? Mert Krisztus mondja, hogy tarts be a törvényt. Hát én mindent betartottam, tehát ő egy jó embernek tartotta magát, és azért kérdezte Jézustól, hogy jó mesterem, aki egy pár lépés előttem van, én jó vagyok, de nagyon jó vagy, ugye? Mert ő nem tudja azt, hogy Jézus ő maga Isten. És Jézus ismeri az ő gondolkodás, és visszakérdez neki, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Biztos ez a gazdag ifjú el kellett menni, és el is ment, és kezdett gondolkozni azon. Tényleg nem vagyok jó? Vagy ez a mester, ő se jó? Senki nem jó? Hát ez volt a fő üzenet, amit Isten Jézus akart átadni ennek a gazdag ifjúnek, hogy nincs egy ember se, aki jó. Nincs jó ember a világon. Ezen kellett gondolkozni. Tehát Jézus itt is sok helyen, amikor valaki föltesz egy kérdést neki, ő nem válaszol. Hogyan válaszol? Egy kérdéssel. Második pont, hogy kérdésekkel tudjunk igazán megérteni a másikat, és kideríteni, hogy valójában mi a másik igazi motivációja. Amit nekünk nagyon kell törnünk a fejünket, megérteni, hogy miért tette föl a kérdést, vagy mi van az állítás mögött. Mi az, ami el van rejtve az ő gondolkodásában? Ugye? Ez főleg ez, amit meg akarunk érteni. Miért tette föl ezt a kérdést? Vagy miért mondta ezt az állítást? Ugye? Ha valaki kimondja, én túl racionális vagyok ahhoz, hogy higgyek Istenben. Vigyázzál, hogy hogyan válaszolsz, vagy mit mondasz erről az állításról. Meg akarod érteni, hogy valaki miért tenne föl ilyen állítást? Mi van mögötte? Mi van mögötte? Kérdéseken keresztül tudod azt kideríteni, hogy mi az igazi motiváció. Kérdésekkel kiderül, hogy alá tudja támasztani a hitét, vagy nem. Vagy csak állítani tud, vagy érvelni is. Tehát aki állít valamit, aki jogász köztünk, aki állít, annak van a teher, hogy neki kell védeni, hogy miért állította azt. Mi van mögötte? Tud érvelni? Sose felejtem el, amikor Szegeden voltam, hogy ott a Kárász utcán ültünk, és a Timotész társággal szolgáltam, és ott volt három középiskolások, és beszéltem a hitemről, és 45 percen keresztül csak nyomt, és azt gondoltam, na, próbálok őket meggyőzni az evangéliumot is. És két középiskolásos fiúk nagyon figyeltek. A harmadik folyamatosan nevetett, poénkodott, zavarta a másik kettőt. És hiába minden elmondtam a trilemmát, hogy hogyan látjuk Jézus, milyen történelmi tények vannak, és hogy én miben hiszek, és 45 perc múlva én ideges lettem. Tehát nagyon türelmetlen lettem azzal a harmadik sráccal, aki nevetett, poénkodott, zavart a másik kettőt, és oda néztem, és mondom, hogy ne haragudj, én 45 percen keresztül magyarázom, alátámasztom, hogy én miben hiszek, és te itt csak nevetsz, kinevetsz engem. Ne haragudj, mondjál meg, hogy te miben hiszel. És ő nagyon megijedt. Hát, én miben hiszek? Hát, múlt héten olvastam egy könyvet az UFO-król, és nekem nagyon tetszett. És a másik két srácok kezdtek nevetni, kezdtek röhögni. De hiszel az UFO-kban? Ne haragudj, hát ez borzasztó. És akkor mondja, és mit olvastál? Hogyan tudod azt alátámasztani, hogy UFO-k léteznek, és semmit nem tudod mondani. Tehát értedek, hogy egy kérdéssel már megtámadod őt. Mondd meg, hogy miben hiszel. A kérdés, hogy nem védekezünk. Keresztények nagyon vigyázunk, úgy érzem, hogy állandóan védekezni vagy magyarázni kell. Dehogy is. Egy kérdéssel meg tudod támadni a másikat. Az utolsó dia, hogyan keletkezett a világ? Majd ezt meg fogunk nézni. Hoppá! Kell nekem adom egy licsős a betítő ott van a táskámban, csak nem tudok oda menni ezzel a... Úgy érzem, hogy le vagyok kötve, mint egy kutya, hogy egy pórázon vagyok. Oké, negyedik pont. A negyedik pont a kérdésekre. Tehát kérdésekkel kiderül, hogy hol van a hiba a másik embernek a gondolkodásában. Jó, akkor itt szeretnék felsorolni egy pár féle gondolkodási problémák, amit tudunk kideríteni, ha fölteszünk kérdéseket a másik embernek, amikor megpróbáljuk érteni az ő gondolkodását. Tehát az egyik úgy nevezik, hogy szalma ember, straw man. Tehát az ellenséget gyengébbnek festi le, mint ami valójában. Tehát valaki érvel, elmesél, hogy miben hisz, és megtámadja a kereszténységet, hát a keresztény csak egy elkölcsi lista, hogy mit nem szabad csinálni. Ez így van? Ez igaz? A kereszténységre nézve? Nem. Ő felállított, és elmondja egy valami állítás a kereszténységről, amit félig igaz. De amit nem képviseli a kereszténységet, és ez egy nagyon gyenge kereszténység, amit könnyen le lehet tolni. Straw ember, vagy szalma ember, az nem egy igazi ember. Egy gyenge valamit, és azt könnyen le lehet söpörni. Tehát sokan így felállítanak, vagy állítanak dolgok a kereszténységre, ami nem igaz. Az egy szalma ember. Vagy a saját ellenmondás, ha valaki ilyesmit mond, és biztos ilyesmit hallottunk ebben a társadalomban, ahol mindent kell tolerálni, ugye? Az igazság nem létezik, minden relatív. Látjátok, hogy miért ellenmondásos ez? Mindenki látja? Ki az, aki nem látja? Elemért, nem annyira. Többek? Ki? Minden relatív. Ez egy állítás. Nekem igazam van, hogy minden relatív. Ilyenkor mit kell kérdezni vissza? Biztos. Mert ha igazad van, hogy minden relatív, akkor amit te most jelentettél ki, az is relatív. Tehát az se biztos. Az se igaz. Tehát ez egy körmondás, vagy ez ellenmondás. Ha igaza van, akkor nincs igaza. Ez a relativizmus, ez a posztmodern kultúrában, amiben élünk. A legtöbb ember így gondolkozik, és ez egy nonsens. Az igazság nem létezik, minden relatív. Igen? Majd erről térünk vissza, csak egy példa. Tehát ilyenkor, mint keresztények, akkor hogyan kezdünk vitatkozni valakivel, aki így gondolkozik? Vagy a körgondolkodás. A természeti törvények nem változhat, változtathatóak. A csodák a természeti törvényeknek ellenmondanak, tehát nem lehetnek csodák. Tehát ahonnan ez az ember elindult, a kiinduló pont, ott fejezte be a gondolkodását. Hol kezdődött? Természeti törvények nem változhatóak. A csodák természeti törvények ellenmondanak, tehát nem lehetnek csodák. Ez egy tipikus tudományos féle gondolkodás, egy materialista hozzáállás. Ez a David Hume így érvelt. Tehát ahova kezdte, nincsenek csodák, mert a törvényi törvények, természeti törvények nem változnak, és a csodák azt jelenti, hogy a természeti törvények változhatnak, akkor emiatt nem lehetnek csodák. Oké, majd belemenjünk ebben, amikor beszélgetünk mondjuk egy materialista, tudományos emberrel, akkor hogy lehet ő vele érvelni? Vagy a hamis dilemma. Az ember vagy szabad, vagy csak olyan, mint egy báb. És azért az ember nem akar kereszténynek lenni, mert nem akar báb lenni, mert szabad akar lenni. És ez az ő nagy dilemmája az életében. Tehát az ember vagy szabad, vagy csak olyan, mint egy báb. És akkor ez az ő, megint ez visszatér az ő kép Istenről, hogy neki milyen kép van Istenről, hogy gondolkozik Istenről, hogy az Isten csak egy szuverén Isten, aki megmozgatja az embereket, és azt csinálja, amit akar. Vagy mi szabadok vagyunk, vagy olyanok vagyunk, mint egy báb. Vagy az ad hominem, az annyit jelent, ez az ad hominem, hát karakter támadás. A keresztények utálják a homoszexuálisokat. Félnek tőlük. Tehát azért, ugye a keresztények azt állítják, hogy a homoszexuális, hogy az bűn, mert a keresztények csak félnek tőlük. Tehát ez félreteszi az igazság, hogy elkölcsi, vagy nem elkölcsi a homoszexuális viselkedés, hanem azt mondják, hogy azért keresztényi ellenzik, mert félnek a homoszexuálisoktól. Tehát a karakter megtámadja. Vagy a csúszós lejtő. Ha tiltják az abortusz, akkor a nők veszélybe kerülnek. Biztos hallottátok ilyesmit. Ugye nem szabad tiltani az abortusz, ugye, mert akkor a nők úgyis fogják abortusz végezni, és akkor az ő életük veszélybe kerülnek. Ez a csúszós lejtő. Oké, ezeket nem kell memorizálni, csak felsoroljunk egy listát, hogy amikor beszélünk az emberekkel, vannak, és van kb. 16 belőle, de nagyon sok van, csak felsoroltam ezek mint példa, hogy amikor beszélünk az emberekkel, észre kell vennünk, hogy most ő hogyan gondolkozik, milyen hibák lehetnek valakinek, vagy a mi gondolkodásunkban. Ne félj olyan kérdést föltenni, amire nem tudod, hogy mi lesz a válasz. Azok az igazán izgalmas kérdések. Aki látták az Árnyék ország, nem lehet látni? Jaj! Aki látta az Árnyék ország című filmet velünk a filmklubban, C.S. Lewis volt a tudós, aki mindig beszélt az ő tanítványaival, hogy mondják, milyen torony az, az a elefánt csont torony, és mindig beszéltek elméleti, filozófiai dolgokról. De amikor összeházasodott Joy Richards-al, azt hiszem, feleségével, aki nagyon jól tudta megmondani dolgokat, ugye a feleség meg is mondta C.S. Lewis-nek, hogy de félsz olyan kérdéseket föltenni, amit a másik ember ugye, hogy te félsz, hogy milyen válaszot fogsz kapni, mert a tanítványaitól mindig biztonságban vagy. És a felesége megtámadta C.S. Lewis, hogy te félsz tőlem, félsz igazi intimitás kapcsolatba kerülni velem, mert nem tudod, hogy mit fogok mondani. Szeretnék bíztatni mindenkit lelki gondozásban, az evangelizációban. Biztos felmerült neked, hogy hát ezt a kérdést kellene föltenni, de baromi félsz tőle. Az a kérdés, amit neked föl kell tenni. És onnantól kezdve izgalmas válik a beszélgetés. Nem tudom, hogy hányszor történt velem, hogy vettem egy nagy levegőt, és megkérdeztem. És ez az igazi, amit nekünk meg kell lépnünk. A magyar kultúrára inkább az jellemző, hogy két jó barát mesél egymásnak, mintsem kérdezik egymást. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok felülvizsgálni a magyar társadalom. Az egyik legnagyobb előny a magyar társadalomnak, vagy az embereknek, hogy a magyar ember nagyon szépen tud mesélni. Hihetetlen. Ebben a kultúrában a zene, a mesélés nagyon magas fokon csinálják, és nagyon-nagyon tisztelem. Általában, amikor két magyar barát találkozik, és már régóta nem találkoztak, akkor az egyik elkezd mesélni, és akkor a másik végig figyel, és amikor befejezi, akkor jöhet a másik, és akkor ő kezd mesélni. És egy nagyon szuper beszélgetés alakul ki, mert mindvégig kimesélik mindent, ami csak bennük van. Ez okozott néhány problémát az én házasságomban, például Tündivel, hogy én egy lelki gondozó típus vagyok. Én nagyon szeretek kérdezni. És a Tündi elkezd mesélni, hogy mi történt vele az elmúlt napok alatt, vagy azon a napon, és akkor én rögtön fölteszem egy pár kérdést. És a harmadik kérdés után a Tündi már, hagyd már abba, légy szív, és hagyd meséljek, hogy mi történt velem. Majd el fogom mondani. Tehát a Tündinek nem volt szüksége kérdésekre, ő tud mesélni, órákig tud mesélni. De én nem olyan típus vagyok, mert én amerikai vagyok. Amerikában mi nem így mesélünk egymásnak, hanem mint egy ping-pong meccs. Az egyik kicsit mesél magáról, már, ja, ugyanaz történt velem, hagyd mondjam, hogy mi történt velem, és akkor ő is, ja, tényleg, és akkor valamint a másik emberek az eszében, és akkor kicsit így megy a beszélgetés. És ugyanúgy lyukadunk ki, mint a magyar beszélgetés. Tehát az egyik egy előny, és a másik egy hátrány. Hogy amerikaiak sokszor mi nem tudunk szépen úgy mesélni, mint a magyarok, de a magyarok sokszor nem tudnak úgy figyelni, mint amerikaiak. Mesélnek, és akkor mondja valamit. És akkor hazajövök, elkezdek mesélni, Tony nem kérdez, ennyi, oké, és akkor másik témára váltottunk. És hát én szívesen mondanék valamit, de érdekel neked? Akkor tegyél fel egy kérdést. Hát mit kérdezek? Mondjál, amit fontos neked. Hát mi az, mire vagy kíváncsi? Hát meséljél, mondjál valamit. Na, tehát meg kell tanulni, hogy két ember különbözőek vagyunk. És ezt csak mondom, hogy majd fogjátok találkozni ezzel, hogy a kis csoportban egész héten fogunk gyakorolni, föltenni kérdéseket. Fogjátok hallani az előadást, kösz, megértettem, és el fogom küldeni titeket, most gyakoroljatok. És az egyik héten csináltunk ezt, és nem ment. Nem ment. Nem tudták föltenni kérdéseket egymásnak. Nagyon nehéz. Tehát gyakorolni kell, bele kell mászni a másik embernek a bőrében. Oké. Okay. Tehát, Jézus a példaképünk, remélem, hogy jól mondtam. Nézzük meg, hogy milyen kérdést tesz föl, és milyen történetet mesél el. Tehát itt van egy példa nekünk. Jézus az igazi tanár, hogy kell ezt csinálni. Nem csak beszéljünk róla. Tehát Lukács 10:25-től egy írás tudó, aki az Istent nem ismeri, próbára teszi az Istent, aki írta és kiadta a törvényt. Magyarul egy showdown van. A törvény tudó és aki írta a törvényt. Most találkoznak. És a törvény tudó próbára teszi azt, aki írta a törvényt. És a törvénytudó fölteszi a kérdés Jézusnak, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Hát itt vagyunk egy evangelizációs képzésen, úgyhogy próbálja elképzelni magadat, budapesti utcákon sétálsz, és valaki föltesz neked egy kérdést, elemén látom, hogy olvasod a Bibliát, mit kell tegyem, hogy örök életet megnyerjem? Hát ennél evangelizációs pillanat jobb nincs, ugye? Tehát az lenne, hogy Jézus elmondaná az illetőnek az evangéliumot, hogy higgyél a megváltóban. De Jézus ugye nem ad egy tipikus választ, ugye? Mit csinál Jézus? Az illető fölteszi a kérdést, és Jézus válaszol, mint egy jó zsidó, két kérdéssel. Mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Okay? Tehát nem kezd prédikálni, nem kezd hirdetni az evangéliumot, nem konfrontálódik direkt, vagy közvetlen, hanem tudta, hogy igazán nem tanulni akar az életet tőle, csupán próbára teszi őt. Tehát oké, Jézus föltesz neki két kérdés, mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Most ez a büszke írástudó alig várja, hogy elmondja, ugye? Tételezünk fel, hogy több ember van ott, és hallgatják a beszélgetést az írástudó és Jézus között. Jézus, vagy a törvénytudó föltette az első kérdést. Mit kell tegyem, hogy elnyerjem az örök életet? És Jézus visszaválaszol, és most ő adja a választ az ő saját kérdésre, mintha alig várja. Én tudom, a kérdés az én saját kérdésemre, vagy a válasz a saját kérdésemre. Szeresd az Uradat teljes szívedből, ugye? És a fele barátodat, ugye, mint magadat. Oké, tehát nyilvánvaló lett mindenki számára, hogy ez az írástudó brilliáns, a jó ember, mint tudja a választ a saját kérdésre. De Jézus tovább nem konfrontálódik, csak lazán mondja, hát igazad van. De mondja ezt a kis iróniával, ugye? Tedd meg. Tedd meg. Következő vers, az írástudó ekkor elkezd védekezni, ugye? Kicsit visszapedálozik. Akkor, várj, ki a fele barátom is? Ki a fele barátom is? És innentől kezdve Jézus válaszol az ő kérdésre, hogyan? Egy sztorival, egy történettel. De nem tovább megy, kérdés, válaszol egy kérdésre, hanem elmondja egy sztorit. Most milyen sztorit mondott el neki? Ki a fele barátom? És mi volt a választ? Az irgalmas Samaritánus. Az irgalmas Samaritánus. Amivel tisztázza a definíciót. Hogy ki az én fele barátom. Tehát magyarul ugyanazt kell tenni a szektársokkal, akik ugyanazok a szavakat használják, amik mi, csak más jelentésekkel. Jó, tehát ez egy példa arra, hogy ha valaki az, ki az én fele barátom, sokszor, ha beszéltél már Jehova tanúikkal, és sajnos az én húgom egy Jehova tanúi, nagyon borzasztó, ők ugyanazok a szavakat használnak, hit, üdvösség, megváltó, de az értelme, ami van mögötte, teljesen más. És azért kell mindig rákérdezni, hogy amikor azt a szót használ, hogy hit, de mit értesz az alatt, hogy hit? De mit értesz az alatt, hogy üdvösség? De ki a megváltó? Jó? A Spurgeonnak a talicska példázat, hit. Spurgeon, aki ismeri, aki olvassa az ő írásait, amit a mai világban sokan olvassák, mert nagyon-nagyon jó. Azért, mert ő mindig példákat, sztorikat használt, hogy mit jelent hit. Hogy az üdvösségünk hit által van, az hogy lehet? És Spurgeon használja ezt a sztorit, hogy két ember sétál az utcán, és éppen egy ember, mint a csodálatos Wallenberg, aki sétálnak a kötéleken, átsétál az egyik épület a másikra, és hogy mondják, sétál, kötéltánc, vagy kötél, igen, és átmegy az egyik oldal a másikra, és a két ember beszélget, hát ez csodálatos volt, hát ez fantasztikus volt. Elhiszed, hogy az illető még egyszer ugyanazt tudja csinálni, mert látszik, hogy ő most indul, és még egyszer át fog menni vissza a másik oldal. Hiszel abban, hogy ő ezt meg tudja csinálni? Hát persze, hiszem, láttam. Hát nézd ki, most indul egy talicskával, akkor ugorjál bele a talicskába. Tehát könnyen kimondani, ugye? De a hit az jelenti, hogy beugorsz a talicskában, mert igen, hiszek abban, hogy Jézus át tud vinni engem, ugye, a másik oldalra. Ugye? És megment engem. Tehát ez a hit, a bízalom. Teljes mértékben bízok Jézusban, amit ő tett. Oké. Egy történettel nagyon keményen is fogalmazhatsz, és indirekt módon, nem közvetlenül szembesíted az illetőt. Oké, például ezzel a irgalmas samaritánossal. Ez a történet baromi botrányos. Nagyon botrányos. A hős ebben a történetben egy samaritános ember. És a két pap a gonosz, ugye? Nagyon jól ismerik ezt a történetet, ugye? Tehát az indirekt üzenet ennek a törvénytudónak, amely Jézus akar mondani neki, hogy feltaláltad magadat ebben a történetben? De nem vagy az irgalmas samaritáros, de olyan vagy, mint ez a két gonosz pap. Nem mondja ki neki, csak ez az üzenet, ez a mondani való ennek a történetnek. A történet sokkal több, mint egy definíció vagy elmélet. Sokkal több. Egy történettel bevonod a másik embernek az érzelmét, a fantáziáját. Nem csak az agyát érinted, hanem az egész embert. Azért a filmklub vagy filmeknek van hatalma, ugye? Sokszor a filmklubban nézünk egy filmet, és próbáljuk a filmklub összefoglalni, hogy akkor végül is mi volt a filmnek az üzenetje. És akkor tudjunk összefogni azt a filmet egy mondatban. Most gondolok a Plastik szerelemről éppen, azt nem régóta láttunk a filmklubban, ez egy óriási film. És mi volt annak a filmnek az üzenetje, hogy végül is emberek, akik betegek, meggyógyulnak igazi közösségben. Hú, wow, fantasztikus elmélet. Az elméletnek nincsen semmi hatás. Beteg emberek gyógyulnak meg közösség. Igen, nézd meg a filmet. Ugye? Mert a film sokkal több annál, mint az a kis elmélet. Mert akkor, amikor megnézed ezt a filmet, akkor a film hat a te érzelmi világodra. Azért Jézus megmondja ezt a sztorit. Ki az én fel a barátom? Hadd meséljek neked egy kis sztorit. És az az írástudó hazament, és tuti biztos, hogy nem tudta kiverni azt a sztorit az ő fejéből, ugye? És újra, és újra, és újra át kellett gondolni magát, hogy ki az én fel a barátom? Tényleg, ki az én fel a barátom, ugye? És ahogy telnek az évek, minden egyes ember ismeri az irgalmas samaritános történet. Tehát Jézus nem így beszélt. Testvérek, hagyjak nektek egy definíció. A definíció, de testvéredek. Az, aki az utcán találkozol. Nem. Jézus nem tanított definíciókban. Tanított sztorikban. Mert a sztoriknak van hatalma, ereje. És hiszek abban, hogy az Isten azért tovább viszi ezt a filmklubot, amit már 12 évet csináljuk. És sose értettem meg, hogy miért csinálok egy filmklubot. De ez is mindig megerősíti azért, mert a filmeknek van hatás az embereken. Gondol meg a saját élet. Pár nap ezelőtt megnéztem azt a filmet, Áldott kezek. Ugye? Mi a mondani való annak a filmnek? Mindenkinek van egy talentum, és azt kell használni az Isten dicsőségére. Jó, nézd meg a filmet, ugye? És életre kelt, hogy mit jelent az, hogy mindenkinek van egy talentum. Ugye? És az Isten akarja, hogy mindenki használja azt, ugye, az Isten dicsőség. Az a film nagyon-nagyon inspiráló. Sajnálom, hogy Amerikában voltam, amikor ezt a filmklubban vetítettük. Biztos nagyon jó volt a beszélgetés. Most néztem a családommal egy pár nap ezelőtt, és nagyon nagy hatás van az a film. Ugye? És igaz történet, ugye? Nagyon inspiráló. Tehát Jézus használt sztorikat. Oké. Okay. Tehát nem tudod csak elfelejteni egy definíciót, egy sztorit, nem tudjunk kiverni a fejünkből. Most mi van ezzel? Nélkülözhetetlen vagy. 36. vers. A történet után Jézus újra föltesz egy kérdést, amire egyértelmű a választ. Csak nem ő mondja ki. Mit gondolsz? Ki volt a fele barátja? Hát egyértelmű. Csak nem Jézus mondja, nem Jézus tanít, most nem ő nem prédikál, hanem a törvény tudó. Neki ki kell mondani. Hát a samaritános. De ha olvassuk, nem is mer kimondani a szó, hogy samaritános, ugye? Mert a samaritánosra a zsidók lenézték, ugye? És akkor Jézus mondja, 37. versben, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Törvényből lehet-e üdvözölni? Törvényből lehet üdvözölni? Jézus azt akarta mondani neki, hogy legyél olyan, mint az irgalmas samaritános, és egy igazi hívő leszel. Ezt akarta mondani ennek a törvénytudónak? Nem. A törvényből lehet üdvözölni, ha de tökéletes vagy. Tökéletes nem a de elkölcsi viselkedéseden, nem tökéletes a de tudásodan, mint törvénytudós, mert a tudásból nem származik a szeretet. A szeretet honnan származik? Az, hogy sok bűnt megbocsájtott nekem az Isten, ugye? Lukács 7-ben. Akinek sok bűn megbocsájtott, annak sokat, vagy az az ember tud szeretni. Tehát a szeret, mi a törvény? A szeretet. Szeresd Istent tökéletesen, szeresd másokat tökéletesen. Hogyan tudjuk mi másokat szeretni? Hogy törvénytudósok vagyunk? Dehogy is, a tudás semmi közel a szeretethez. Az elkölcsi viselkedés semmi közel, ugye, a szeretethez. Jézus azt akarta mondani ennek a törvénytudósnak, hogy felfedezted magadat ebben a történetben? Te olyan gonosz vagy, mint ez a két pap. Te nagyon-nagyon-nagyon messze vagy az Isten országától. Egy törvénytudós vagy, de egy nagyon elveszett ember vagy, gonosz ember vagy. Jézus nem így mondta neki. Jézus csak egy kis történetet mesélt el neki. De ez volt az üzenet a sztorinak. Látod magadat? Sok mindent tudsz, gonosz vagy. Nem könnyű. Tehát sztorikkal, indirekt módon nagyon kemény dolgokat tudsz mondani. Nem véletlenül, hogy itt egy kemény törvénytudóval Jézus használt egy sztori. Ez ugyanaz történik a gazdag ifjú történetben, Márk 10-ben. Hasonló dolgot mond. Oké, tehát most a negyedik pontnál tartunk. Tehát első három pont lement, hogy mi a hat alapszabálya az evangelizációnak. És most a negyedik pont. Egyensúlyban kell tartani a mi felelősségünket és Isten szuverenitását. Amit itt szeretnék mondani az, hogy óvakodjunk a két szélsőségtől, hogy csak Istenen múlik, hogy valaki megtér, vagy csak rajtam múlik. Például William Carey és a hiperkalvinisták. Mit jelent hiperkalvinista? Angliában végülis a baptistáknak a teológia az református volt, és sajnos annyira református, hogy és a református teológiának alapja az az Isten szuverenitás. Hogy Isten ő a király, és minden megyező terve szerint. Tehát semmit nem történik véletlenül, ha azt a szót akarjunk használni, hogy sors, akkor használhatjuk, hogy sors, de ez nem egy vak sors, ez nem egy személytelen sors, hanem van egy Isten, aki áll minden mögött. Tehát minden megyező akarat szerint. És amikor William Carey megtért, először egy cipész volt, és 10 év után lelkész lett, akkor ő rájött, hogy Isten küldött, mint egy misszionáris Indiában. És elmondta az ő baptista teológus, vagy lelkészi kollégáknak, hogy ő szeretne menni Indiában hirdetni az evangéliumot. És mit mondták a kollégák neki? Drága fiacskám, amikor az Isten akarja megtéríteni a pogányokat Indiában, neki nincsen szükséged rád. Te csak egy ember vagy. Isten az, aki téríti az embereket. Neki nincsen szükség senkire. Te ki vagy? És William Carey, aki hitt az Isten szuverenitásában, és ez a jó alap minden misszionáriusnak, hogy be van írva a Bibliában, hogy az utolsó napján kik lesznek ott az Isten tróna előtt. Kik lesznek ott? Népek minden törzsből, minden nyelvből, ugye? Minden származású emberek ott lesznek, meg van ígérve, hogy minden nyelv, 12 ezer nyelv van a világon, mindenki ott lesz nyelvtörzsből. És emiatt William Carey meg volt győződve, hogy ő megy Indiába, ő felelős, hogy hirdesse az evangéliumot, de nem rajtan múlik, hogy az indiak fognak megtérni. És William Carey ment, és azért hívják őt az atya a modern misszió mozgalomnak, mert előtte igazán nem mentek Európából. De William Carey ment, kórházakat létrehozott, rengeteg gyülekezetet, nem azt mondom, 9 nyelvet beszélt, rengeteg nyelvre fordított a Bibliát, egy óriási munka, amely most is a mai napig ott van, és többek látták, hogy na, ez az, mennünk kell. De Istenen múlik, hogy meg fognak térni, vagy nem. Tehát egyszerre igaz mind a kettő. Tehát ne essük egyik végletbe, vagy a másikban, hanem egyszerre mind a kettő igaz. Római 9 mit mond? Isten kiválasztja az övét. Ha te hívő vagy itt, azért vagy hívő, nem azért, mert döntöttél Jézus mellett, hogy befogadtam a szívemben Jézus Krisztus. Azért vagy hívő, mert Isten kiválasztott téged. Mi nem tudunk saját magunkat megváltani, vagy megmenteni. Belegondolni félelmetes. Ha Isten úgy döntött, hát Robikám, nem. Akkor ennyi. Én pokolba kerülök. Ugye? Ez előre van eldöntve. De ugyanakkor, Római 10, mennünk kell. Mennünk kell. És Isten nem térít senkit úgy közvetlenül, mindig használja az ő népét. Nekünk vinni kell az igét. Mi vagyunk az Istennek a keze, mi vagyunk az Istennek az eszköze. Felelősek vagyunk. Viszed-e az evangéliumot? Vigyázzunk, hogy csak hivatkozz, hát majd az Istennek a dolga. Nem, nekünk mennünk kell. Igyekeznünk kell meggyőzni az embereket. Apcsel 9, 28 és 29. Itt látjuk, hogy Pál beszélt és vitázott a görög nyelvűekkel. Tehát Pál többször mondja az ige, és azokat felsorolom ezek a helyeket, mert Magyarországon is vannak hiperkálvinisták, akik azt gondolják, hogy az Isten szuverenitás, az Isten kiválasztja az övét, ez nem rajtuk a múlik. Nem szabad túlságosan próbálni meggyőzni az embereket, mert az annyira arminiás, annyira emberközpontú. Nem, itt van egy misztérium. Apcsel 17.2. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és 3 szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Vagy Apcsel 18. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Igen, tehát ezen a héten fogunk tanulni, mit jelent vitatkozni, mit jelent minden erőt beletenni, hogy próbálom meggyőzni a másik embert, tudván, hogy nem rajtam múlik. Ez egy paradoxon, ez egy misztérium. Tanulni kell, mi vagyunk az Istennek az eszköze. Úgy kell vitatkoznunk, mintha rajtam múlik, de tudnom kell, hogy nem rajtam múlik. Ha az Isten, aki szólt, és megteremtette ezt az egész világot, ha ő szól, akkor az ember megtér. Ennyi az egész. G.K. Chesterton, aki nagyon befolyásolt a C.S. Lewis, egy nagyon, ilyen gyors gondolkodó, frappánsan idézett állandóan. Amikor valami nagy dolog történt Angliában 1920-as, 30-as években, akkor az újságírók mindig akartak véleményt kapni valakit, hogy kicsit kommentálja a dolgot, ami történik a társadalomban, és mindig kérdeztek G.K. Chesterton, ő egy katolikus hitvitató volt, hívő volt, és azt mondta, hogy sose veszekedtünk, de mindig vitatkoztunk a testvérével. Tehát megkérdezték az írástudók, hogy vagy az írásíró, az újságírók, hogy de hol tanultál ilyen így vitatkozni? Mert mindig vitatkozott az újságírók, és mindig győzött. És ő mondta, hogy a testvéremmel úgy nőttünk fel, hogy sose veszekedtünk, de mindenben vitatkoztunk. Meg lehet tanulni. Azért szeretem az angol kultúra, mert ott nincsenek kocsmák, hanem pubok vannak. Pubok vannak, ahol az emberek beülnek fotelekben, és egy sör vagy egy pohár bor mellett vitatkoznak. A kocsma is ilyen, igen, csak ott általában veszekszenek, vagy mit tudom én. Vagy. Tehát Angliában a pub az egy kulturális hely, ahol a legfontosabb gondolatok születnek. C.S. Lewis és J.R. Tolkien ültek le, és órákig csak egymással, kollégákkal beszéltek. Hú. Na, tehát tanuljunk meg, tehát vitatkozni, tanuljunk meg másokat meggyőzni. Azért vagyunk itt ezen a héten. De ugyanakkor legyünk fideisták, és majd erről fogunk beszélni, ne senki ne féljen, a Fidesz, a hit szóról működik, származik. A Szentlélek munkálkodik az igével együtt, tehát nagyon jól tudjuk, Ézsiás 55:11. Ha valaki hitre jut, hogyan hitre jut? Mert ismeri az igét, mert Isten ugye szól az ő igéjén keresztül, ez meggyőz minket, és hitet ad nekünk. Tehát hit az egy ajándék Istentől, és Isten adja azt a hitet az ő igéjén keresztül. Tehát sokszor, amikor vitatkozunk valakivel, és úgy néz ki, hogy ez a beszélgetés sehova nem megy, akkor nagyon sokszor szoktam mondani, hogy olvasd el a János evangéliumot, vagy olvasd el a Márk evangéliumot, ami a legrövidebb evangélium, és ismerkedjél Jézussal, és forduljál az Istenhez, ha nem vagy, ha neked nincsen üdvbizonságot, ha nem vagy biztos, hogy üdvözülni fogsz, akkor olvasd a Bibliát, és kérd Istentől, hogy szólj hozzám a te Bibliáren keresztül, ugye? Mert Isten szól az ő igéjén keresztül. A hit az hallásból van, ugye? J.I. Packernek a könyve Isten szuverenitása és az evangelizáció feszegeti ezt a nagyon fontos kérdést, jó? Tehát sok mindent fogok mondani ezen a héten, ne felejtjük el, hogy a két dolog egyszerre igaz. Ugye? Isten kiválasztja az övét, de küldi az övét, hogy hirdessék az evangéliumot. És nem csak hirdetni kell, hanem meg kell győzni a másikat. Az evangelizáció nem csak egy személyes beszélgetés két ember között. Eddig arra beszéltünk, hogy próbáljuk meggyőzni egy másik embert, de ne felejtsük el, sokkal több annál egy személyes beszélgetés, hanem közösségről van szó, kapcsolatról van szó, szolgálatról van szó, sőt imádságról van szó. De hát, ne csapjunk be magunkat. Isten hív minket, hogy éljünk egy közösségi életet, és imádkozunk másokért. A Spurgeon és a kazánház történetet, hogy mondjam el, amerikai turisták mentek látogatni Charles Spurgeon, akartak látni a híres prédikátor, aki fiatal emberként 10 000 ember vasárnaponként prédikált, és az ő prédikációt lefordították, és több millió ember olvasta hetente, és elmentek Londonban, találkozhatnak a Charles Spurgeon-nel, és kopogtak az ajtón, és mondták, hogy jöttünk Amerikából, és szeretnénk találkozni egy Charles Spurgeon-nel. És az idősebb ember, szakállos ember, kicsit betegesen mondta, hogy jó, akkor kövesed engem, és majd bemutatkozom titeket Charles Spurgeon-nek. És vitte őket, és akkor egyszer csak nyitotta ki az ajtót, és kezdett lemenni a kazánházba. És akkor visszanézett, na gyertek, kövesetek engem, gyertek. És lementek a lépcsőházban, a kazánházban, kinyitott az ajtót, és nézd meg, hogy mi van ott bent. És lehajolták ezek az amerikai turisták, és tömegesen le voltak térdelve az emberek, és imádkoztak. És akkor fölnéztek az idősebb bácsira, és akkor bemutatkozok, hogy én vagyok a Charles Spurgeon. Tehát Charles Spurgeon ugye nagyon jól tudta magára, hogy ő nem a lényege, hogy ott rengeteg tömegesen térnek meg az emberek, hanem az a lényege, hogy az ő gyülekezetet igen, rengeteget imádkoztak. Hát, nálunk próbálunk összeszedni egy-két ember az Isten tisztelet, hogy háttal tudunk imádkozni, hogy az Isten tisztelet előtt. Nem tudom, hogy nálatok más. Remélem, hogy más nálatok. Remélem, hogy ott tömegesen imádkoztok. Ima térdelve, de nálunk nagyon nehezen megy. Szolgálunk másokat. A szó és a tett elválaszthatatlan egymástól. Márk 10:45, mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja a váltságul sokakért. Volt egy gyülekezet, ahol Isten adta a növekedés, és jöttek a keresztény riporterekkel, akartak megérteni ennek a gyülekezetek, hogy hogy tudtátok ilyen gyorsan növekedni? Hogy lettetek több ezeren? És a gyülekezeti tagok nem igazán értették, hogy miért jöttek ezek az emberek interjút csinálni velük. Azt mondták, hogy mi csak elhatároztuk, hogy megmondtuk minden gyülekezeti tag, hogy kezdjen érdeklődni, hogy mi van a de szomszédoddal. És kérdezd meg tőlük, a de szomszédjaitól, hogy miben tudnék segíteni neked. Milyen szükségeid vannak. És az egyik mondta, hát mindig bajom van az én kocsimmal. Jó, tök jó, mert az én gyülekezetben ismerek egy nagyon jó kocsiszerelő, majd ide küldöm hónap nektek. És ez, mindenki ezt csinálta a gyülekezetében, és a városi emberek csak kezdtek csodálkozni. Kik ezek az emberek? És tömegesen kezdtek érdeklődni a gyülekezet iránt. Értitek? Az evangelizáció, elérni az embereket az evangéliumon sokkal több, mint csak egy beszélgetés két ember között. Sokkal több annál. Hogy imádkozzunk másokért, szolgálunk másokért. A diakóniai munka, ugye Máté 25, mi a különbség a kecskék és a juhok között? Ez egy nagyon-nagyon izgalmas példázat, amit Jézus kitalált, hogy milyen lesz az utolsó ítélet, ugye? Vannak a kecskék és vannak a juhok. Mi közt a különbség a kettő között? Az egyik hittek, és a másik nem? Nem. Ugye? A másik mentek, és csinálták a diakóniai munkát. Amit azt nem jelenti, hogy az üdvösségünk a diakóniai munkán múlik, hanem Tim Keller úgy magyarázza ezt, hogy akinek igazi hite van, az természetesen, hogy ő csinál diakóniai munkát. A hit az meg fog mutatkozni diakóniai munkában. Hogy lehet elvezetni egy lovat a vízhez, hogy igyon belőle? Na, mondjátok. Hogy lehet vezetni egy lovat vízhez, hogy igyon belőle, pedig a ló nem akar inni? Mit lehet csinálni? Tessék? Adja neki sót. Nagyon jó. Nagyon jó. Ezt a módszert fogunk használni ezen a héten. Hogy mielőtt próbálod adni egy pohár vízet, így áll, lehet, hogy kis sót kell először adni neki, ugye? És ha lehet, hogy a ló azt gondolja, hogy ez cukor, ugye, és inkább só. Ugye, onnantól kezdve nincs baj, hogy a ló oda fog menni, és megiszi a vizet, de sót kell adni. Mi más? Iszok előtte! Nagyon jó! Nagyon jó! Az a legjobb válasz, ugye? Mert a fenekére lenne csapni egy párat, menjél így el! De ez nem biztos, hogy jó. De hogy kell inni előtte? Tessék? Legyen kívánatos. Igen. Hogy jó essik. És a ló lássan, hogy nézd, milyen sokan vannak. És mindenki annyira jó érzi magát. Hát ez kipróbálom. Jó, ugye? Tehát pontosan erről van szó. Lehet sót adni, lehet megpróbálni, meggyőzni, hogy mennyire jó a víz, szüksége van. Fizikálisan tolni, vagy húzni a vízhez. Vagy más lovakkal boldogan inni a friss vízből előtte. Pancsolni a vízbe. Tök jó az a víz. Oké. Szeretet egymás felé. Ugye János 13 új parancsolatot adott neked, hogy szeressetek egymást. De mi ez az új parancs? Tehát magyarul a világ mit látnak? Mit látnak mások, amikor a gyülekezetbe jönnek? Milyen a hangulat? Jézus megadja nem keresztényeknek azt a jogot, hogy tessék megítélni az én népemet. Mit láttok itt a gyülekezetben? Ha itt van szeretet, ez az én népem. De ha nincs szeretet, mondja Jézus, ez nem az én népem. És felhatalmaz a nem keresztényeket, tessék megítélni az én népemet. Mert a világ azt fogja tudni, hogy ti vagytok az én tanítványom, hogy ti szeretek egymást. Félelmetes dolog reformátusnak lenni. Mi reformátusok, mi vagyunk a leghidegebb egyház a világban. Leghidegebb. A református egyház általában azok az embereket vonz magához, aki szeretnek gondolkozni. Aki szeretnek gondolkozni. Aki református, szereti a jó teológiát. Ugye? Nem mindenki itt református. Ugye? De aki általában egy gondolkodó típus, általában mind egy mágnes kezd reformátusnak lenni. Ugye? Történelemben, ha felsoroljuk, hogy ki írta a legnagyobb teológia könyveket, a református teológia könyvek ilyen magasak. Az evangélikusok ilyen magasok. Az evangélikus és a református majdnem ugyanaz. De a reformátusokon kívül vannak a baptisták, ugye? Akik nem annyira érdekel a jó teológiát. A baptisták inkább nem nagy fejük van, hanem gyors lábuk van. Viszik az evangélium. Nem véletlenül, hogy világszerte több mint 10 000 baptista misszionárs van világszerte. A baptisták nem foglalkoznak a teológiával. Amikor amerikai terjedett nyugatra, a reformátusok vagy a presbiteriánusok leakadtak Princetonban. Nem akartak nyugatra menni, ez a vad nyugat. Mi szeretjük a kulturált teológia helyeket. A baptisták nem érdekel Princeton se a teológiát, ők felültek a lovakon és mentek. Hirdették az evangéliumot, és megelőzték minket. A metodisták ugyanazt csinálták Wesleyvel, de a metodisták nem annyira híresek arra, hogy ők misszionárisok, hanem ők arra híresek, hogy ők nagyon szeretnek egymást. A metodista emberek a gyülekezetében nem vonzódnak a jó teológia, mert általában azok az emberek vonzódnak a metodisták egyházok, ami a legnagyobb egyház Amerikában, aki nem annyira érdekel a misszió, se a teológia, csak a közösség, csak szeretnek egymást, és nagyon jól érzik magukat egymással. És ez tényleg így van. Már több metodista gyülekezetben voltam, hogy olyan nagy szeretettel körülvett minket, hogy hihetetlen. Megszégyenítő. De ha nem annyira fontos neked a közösség, se teológia, se misszió, kinek van a legnagyobb diakóniai munka? Katolikusoknak, igen. Katolikus, ugye? Bizony. Nem véletlen, hogy a legtöbb hajléktalan szállodák, ezek katolikusok. A katolikus tesznek, cselekednek, szolgálnak az embereket. Oké, tehát egy idézet röviden Schaeffertől, a kereszténység legnagyobb bizonyítéka a jó házasság. Olyan sokan elválnak, hogy hihetetlen. Ebben a világban a legritkább dolog a jó házasság, ahol két ember igazán szeretik egymást. Tehát a posztmodern világ elhidegült, és fogunk látni az okok ennek, hogy miért hidegült, elhidegült ez a világ. Tehát a szeretet mások felé, szeretet vendégség az Isten tisztelet után. Francis Schaeffernek az apologetikát, amit fogunk feldolgozni ezen a héten, végül is egy szeretet vendégség apologetika. Sokan beszélnek Schaefferről, mint nagy gondolkodó, de ami történt vele, hogy a 70-es években, 60-as években, amikor az egész generáció világszerte kiábrándult, és hippik váltak, ugye, 60-as, 70-es években, azért, mert az 50-es, 60-as években kezdtek mondani a fiataloknak, hogy az életnek nincs értelme, ugye, az élet teljesen céltalan, ugye, és azért kezdtek szedni a sok-sok drogok, mert próbáltak valamit tapasztalni, átélni, hogy mégiscsak érdemes élni. És a fiatalok teljesen kiábrándultak az egyetemre, és Isten felhasználta Schaeffert, hogy elérjen ez a fiatal értelmiség, aki teljesen kiábrándult. És nagyon-nagyon-nagyon sokan oda valahogy találták Schaefferhez Svájcban. És rengetegen megtértek ezek a fiatal értelmiségekből. És most, 20-30-40 év múlva, azok az emberek most, a híres írók és az ő könyvék, amit ha olvasod a Tim Kellertől kezdve, mindenki hivatkozik, és amikor megtértem Schaeffernél. vagy amikor elolvastam a Schaeffernek a könyvét. Az Isten nagyon felhasználta ezt az ember, mint gondolkodó. De amikor az emberek oda mentek Svájcba, nem azt mondták, hogy a Schaeffernek a brilliáns gondolkodás volt, amitől megtértem, hanem a feleség, az Edith Schaeffernek a szeretett szolgálat azt mondta, lenyűgözött minket. Nem tudtunk ellenállni. Amikor az Edith tett egy gyönyörű szép virág az asztalra, és amikor kiszolgált minket örömmel és szeretettel, amikor 50-en aludtunk a nappali parkettán, a hálózsákban, és szeretettel és örömmel elfogadták minket, és beszélt velünk szeretetből. Tehát nem a gondolkodás van a hangsúly, hanem a gondolkodás és a szeretet egymás mellett. Tehát például a szeretet vendégség, érdeklődő kis csoportok, erről lenne rengeteget beszélni. Van egy érdeklődő bibliai tanulmányozás, hogy lehet nem keresztényeket elérni ezek az érdeklődő bibliai csoportokkal. Nyári Attila csinálja ezeket Magyarországon, a megteszesekkel nagyon jó munkát végeznek. Vagy az Isten tisztelet után, miért nem csináljunk egy Isten tiszteletet, ahol kihirdetjük az összes gyülekezeti tagoknak, hogy 2 hét múlva lesz egy olyan evangelizációs Isten tisztelet, és mindenki hozzon el a szomszédját vagy kollégát, és a prédikáció, hogy evangelizáció lesz, és az Isten tisztelet után majd elmenjünk az imaházban, és akkor ott lesz egy szeretett vendégség, és felkarolunk ezek az embereket, és adjunk neki egy kis kaját, és akkor bemutatkozunk mi gyülekezet nekik, hogy ki vagyunk mi. Mikor csináltunk ezt utoljára itt Magyarországon? Pedig ezt ilyen is, ilyesmi kellene csinálni, mondjuk havonta, nem? Havonta. Evangelizációs programok, ugye a filmklub beszélgetések, vagy keresztkérdés programot, vagy válaszkereső beszélgetés sorozatokat. A hitünk nagy 4 féleképpen kellene megnyilvánulnia, ezeket már elmondtam. Oké. Utolsó témához értünk. Az ember és a téma. Az ember és a téma. Az, hogy kivel és miről beszélek, meghatározza, hogy hogyan beszélek a másik emberrel. Tehát, minél jobban meg van győződve valaki a maga igazságáról, lehet, hogy annál határozottabban kell vele beszélnünk. Ugye Krisztus így beszélt a farizéusokkal, jaj, nektek, és keményen beszélt velük. Jehova tanúikkal, mormonokkal, vannak adventisták, akik nem keresztények. Annyira ragaszkodnak a törvényhez. Ezek az emberek általában meg vannak győződve, hogy ők az egyetlenek, akik fognak üdvözölni. Akkor lehet, hogy velük keményebben kell beszélni. Ugyanakkor minél közelebb jár a beszélgetés az evangéliumhoz, annál határozottnak kell lennünk. Galatai 1:6-8, amikor Pál nagyon mérges a galatakra, hogy hívja őket? Ó, balga galaták, ugye? Miért hívja őket, ó, balga galaták? Miért hívja a keresztények a Korintusban, a levélben, hogy ó, szentek? A szentek, akik Korintusban van, pedig olyan nagy bűnök követtek el abban a gyülekezetben, a Korintus gyülekezetben. A galaták miért voltak balgák? Az egyetlen gyülekezet, ahol Pál mérges. Ó, balga galaták! Miért? Mert majdnem elhagyták az evangéliumot. Tehát Pál tudta, hogy a hiba, amiben estek, nagyon közel állt az evangéliumhoz. Készek voltak felcserélni az evangéliumot, elhagyni az evangéliumot. És Pál így nagyon mérges. Tehát minél közelebb áll a téma az evangéliumhoz, annál határozottabban kell beszélnünk. Például, Floridában voltam az apósammal, és szálltunk egy református gyülekezetben, Miami-ben, ott voltunk egy hétig, biliárdoztunk, és jól éreztük magunkat. És éppen ott volt 2 református lelkész Erdélyből. És éppen tanultam ezt az anyagot a teológián, hogy mennyire fontos szeretettel beszélni, úgy, mint Francis Schaeffer és Ida Schaeffer, szeretettel kell beszélni az emberek, és tisztelettel kell adni, mint egy ajándék. És ott beszélgettünk ezzel a két református lelkésszel, és az apósommal, és ugye az apósom sose tanulta ezek a gondolatokat, és csak fogtam a fejemet, amikor hogy beszéltek egymással, mert amikor ez a két erdei lelkész kijelentették, hogy ők abszolút nem beszélnek a pokolról. A pokol, az emberek nem akarják erről hallani. És mint lelkész, az Isten kegyelméről kell beszélni. Nem kell a pokolról beszélni. És láttam, hogy az apósom kezdett nagyon mérges lenni. És ő nem tanulta, hogy mit jelent tisztelette, és szeretette, és finoman, és türelmesen. Csak puff, megmondta nekik. Hú, kemény volt. Jó magyar módra, ugye, odaadta nekik. Kérdés az, hogy igaza volt? Lehet, hogy igen, ugye? Mert a két ember meg voltak győződve, hogy igazuk van, azt gondolják, hogy ők közel állnak az igazsághoz, és maga az igazság, a pokol mellékes téma, vagy központi téma? Nem mellékes. Igen, mert ha kiveszel azt a puzzle darabot, a világ, keresztény világnézet, hogy nincs pokol, onnantól kezdve egy kártyaház világnézete van, és összeomlik az egész, ha nincs pokol. A pokol, igen, mint végső stádium az emberiségnek, az egy olyan alapigazság, hogy nem vehetünk ki az evangéliumból. Tehát igaza volt. Igaza volt. Tehát központi kérdésekben egység, kevésbé fontosságban szabadság, de mindenekben szeretet. Ez egy óriási idézet Ágostontól. Magyarul két kör van az igazságnak. Az elsődleges fontosságú vagy központi kérdések, ezekben fontos az egység, ugye? De ne legyen túl sok belőle, vagy túl széles ez a kör. Ismerek lelkészek, ugye? Hogy azt gondolják, hogy az igazság az körülbelül, mit tudom én, 50 tételből áll, és ha de nem egyetértesz velem minden ponton, A-tól Z-ig, vagy 1-től 50, akkor mi nem tudunk egységben lenni egymással. De vagy az én ellenségem, mert nem ugyanúgy látod a kiválasztástan, most mondtam valamit. De vigyázzunk itt. Az elsődleges fontosságú vagy központi kérdések ne legyen túl sok. Mi legyen az a, mi az az alapigazság, ami azt mondjuk, hogy igen, itt kell, hogy egység legyen, az nem más, mint az evangélium. Az evangélium. Nem egy lecsonkított evangélium, hanem a fő üzenetet, vagy a fő mondani való az egész Bibliának, amit egy gyerek elolvas, és ő is tudja, hogy erről szól az egész Biblia. Tehát, szoktunk veszekedni olyan dolgokon, amire szoktunk megszerezni az identitásunkat. De az identitás nem lehet más, mint az evangélium, és nem a hagyomány. Tehát ne veszekszünk össze, hogy a lelkész hord palást, vagy gyereket keres, hisz a gyerekkerességben, vagy a kiválasztásban. Tehát sokkal több igazság ebben a másodlagos fontosságú körben tartozik. Tehát van az egység, az alapigazság, a másodrangú kérdésekben, hogy szabadságot tudunk adni egymás, hogy kicsit másképpen látjuk a dolgot, de mindenben szeretet. Mindenben szeretet. Oké, azt hiszem, hogy itt... Igen. Hiszel abban, hogy ma is lehet evangelizálni? Remélem, hogy... Ha eddig még nem gondolkoztál azon, szeretném kérni, hogy mindenki gondolkozzon valakire, aki az életedben van, kolléga, családi tag, aki nem ismeri az Úr Jézus Krisztust. Jó? De mindenki gondolkozzon egy szemére, és próbáljál megérteni az ő gondolkodását. Jó? Mert ezen a héten ugye lesznek szerepjátékok, és fogom kérni minden, aki a kis csoportokban, hogy legyen szerepjátékok, és én hoztam esetek, de az a legjobb, ha valaki tud képviselni az ő kollégát, vagy a családi tag, és gondolkozzál, hogy ő mit hisz, mert ugye az a reménnyel vagyunk itt ezen a héten, hogy tényleg olyan képzést fogunk kapni, amit innen elmenjünk, ugye szombaton, hogy ezt tudom használni, ezt tudom alkalmazni az én életet. Alig várom, hogy próbáljuk beszélni. Tehát hiszünk abban, hogy a mai világban lehet evangelizálni. Hogyan keletkezett a világ? Komolyan mondom, a kislányom ezt hazahozta, ez benne volt írva az ő füzetében, és Hani ezt olvasta nekünk, hogy egyszer egy kacsa tojni akart. De nem volt száraz föld sehol, ezért a vizek úrnője kidugta a térdét, és arra tojta ki a kacsa az öt tojását. Az úrnőnek nagyon megmelegedett a térdre, és ezért visszahúzta. Ezért a tojások eltörtek. Az egyik tojásból keletkezett a föld, a többi négyből az égi testek. Ezek után a vizek úrnője egyesével felhozta a száraz darabkáit. Tehát ez a magyar tankönyvben van, hogy így keletkezett a világ. Hihetetlen. Tessék? Nem hiszem, hogy akkor tanulták eposzokról, hogy...
Ez nem is eposz igazából, hanem egy mitológiai esemény.
Igen, de nem tudom, hogy az volt a mögötte, hogy a tanár beszélt a kelekezetekről, hogy a világ hogyan kelekezett. Ez nem volt egy példa egy mitológiára, vagy ilyesmi. Tehát az maga volt a téma, és a tanár mellette tette, hogy te senki nem hiszel benne, ez csak egy butaság. És akkor normális volt a tanár, hogy lehet, hogy idéz, hogy Isten vagy valami, de normális volt, csak hogy ezt neki azért olvast, mert kötelező volt, aki ezt felolvasni a gyerekeknek. Utána nézek, hogy a biológia óra volt, vagy irodalom volt. Jó. A lényeg az, hogy mitológia, vagy mitörmény, hogy ezt úgy állítják be, mint egy sztori, mint egy történet, amit ad egy magyarázat a világnak. Azt hiszem, hogy ennyi. Oké. Tudjunk ezt a 6 pontot elmondani. Oké. De nézzük ezt meg, mert tényleg lehet, hogy valahova kellene összeszednem az 6 pont. Okay. Az első pont, tehát Krisztus legyen az Úr, az lenne az első pont. Krisztus legyen az Úr, tényleg személyes kapcsolatban vagyunk az Úrral, mert az meghatároz mindent. Az meghatároz mindent a te kapcsolatod Jézussal. Másik pont, kész vagy adni választ. Készen kell lenni adni választ. Nem csak elmondani, hogyan térte meg, hanem hogyan tudod alátámasztani a hitedet. Hogy neked nincsen vak hited, hanem okok vannak a te hited mögött. És akkor, tehát van tartalma, amit mondasz, és a harmadik pont, hogyan mondod, és akkor itt jön 3 pont. 3 alpont a harmadik pont alatt. Tehát itt van a 3 alpont a harmadik pont alatt. Megérteni másikat? Ahogyan beszélünk? És a 2 legfontosabb eszköz, a kérdésfeltevés és a történet. És akkor innentől kezdve a 4. pont az, hogy egyensúlyban kell tartani. Nem, a 4. pont. Igen. 4. pont az, hogy egyensúlyban kell tartani ugye, mi felelősségünket és Isten szuverenitását. Magyarul óvakodjunk a 2 szélsőségtől. Nem mondtam ezt a baptista tréner sztori. Hihetetlen volt. Gyorsan elmondom, hogy elmentem egy úgynevezett Evangelism Explosion trainingre. Ezt mondtam neked ezt a sztorit? Ez a Twin Oaks-ben mentem. És régebben a reformátusok tanították nagyon sok helyen ország szerte, hogy hogy kell evangelizálni. De éppen ez egy baptista tréner, ő átvette, és ő nem rendelkezett egy református szemlélet, hanem egy arminiánus szemlélettel. És ahogyan tanítod, hogy hogy kell evangelizálni, ott én 30-an voltunk, és az első perctől kezdve nekem kötelező volt járni erről a tanfolyamra. Az első perctől kezdve, mert a teológián nagyon éles volt a fülem, hogy a megtérésünk az Istentől van. Isten az, aki ugye kiválaszt minket, és ez a tréner végig hangsúlyozta, hogy rajtadon múlik, hogy hányan fognak megtérni, és neked kell megtéríteni az embereket, és menni kell, és csinálni kell. És nekem annyira elegem volt az egészből, és én voltam a legnagyobb lázadó, hangadó, megmondtam mindenkinek, hogy ez egy baromság, és annyira mérges vagyok, és itt kell lennem minden este. És akkor az első este, ahogy éppen kimentünk, és kezdtünk gyakorolni, hogy a tréner kiválasztott engem, hogy én megyek vele. Jaj, Istenem. És akkor hárman mentünk, és megmondta nekem, hogy így kell sétálnunk, hogy egyesével menjünk föl, nem szabad semmihez érinteni, de végig megmost, tehát tudom, a marikai olyan szájbarágosan tudják magyarázni a dolgot, és végig mesélt, hogy mit kell csinálni, és a feleség, a nő kinyitott az ajtót, mert mi mentünk ajtóról kopogni, föltenni két kérdést az embereknek, hogy ha meghalnál ma este, tudod, hogy a pokolban mész, vagy a mennyországban, és ha ott vagy a mennyország előtt, Isten miért engedne be téged a mennyországban? Úgy nevezik Kennedy kérdések. És végig nem akartam menni, nem akartam csinálni, és akkor az első házhoz érkeztünk, és egy asszony kinyitott az ajtót, és fölteszi a kérdést. Jó estét kívánok, a templomban jöttök, aki egy kilométer erre van, és van egy kérdésünk neked. Ha ma este meghalnál, hogy a pokolba kerülnél, vagy a mennyországban? És a nő visszafordult, bement a házban, sírva fakadva. Mondja, Jézusom, mi történt itt? De nyitva hagyta az ajtót, és én nem tudtam, hogy most becsukjuk az ajtót, menjünk innen, vagy mit csináljuk. És egy nő, aki velünk tartott, ő csak bement utána. Hogy ő fogja ezt a nőt megtéríteni. Szóval bement, és látom, hogy ők ketten ülnek, és a másik csak, hogy csak sír. És végre a férfi jön az ajtó, mit csináltok itt? Mit akartok? Mit van nyitva az én ajtóm? A feleség ott bent sír. Hát hagyd minket békén! Mit akartok velünk? És akkor a tréner nem adta fel, ez a jó tréner, mert ő akarta mutatni a jó példát, és ő is kezdett föltenni kérdés. És de meghalnál ma este, hogy a mennyországba menni, vagy a pokolba? Nem érdekel! Nem fogok meghalni innen ma este! Menjetek innen! Nem érdekel! Nem is hiszek Istenben! De a tréner nem adta fel, és kezdett folyamatosan beszélni Jézusról. De próbálta győzködni, de lehetett látni, hogy ez az ember annyira ideges, hogy mindjárt behúz neki egyet. De ő mondta az evangélium, és a férfi mondta, fia, hagyj engem békén. Még egyszer mondom, nekem nem érdekel ez egészet. És a tréner utolsó próba, figyelj, csak mondd el ezt az imádságot, mert ha elmondod az imádságot, akkor behívod a szívedben a Jézus Krisztus, akkor te is Isten gyermeke leszel. Tehát azért, mert nem is hit Jézusban, se Istenben, de ez a tréner úgy gondol, hát ha a hátsó kapun be tudom csapni az embert, hogy ha elmondod az imádságot, akkor hát a hívő lesz, és nem is tud róla. Borzasztó volt látni. Közben ez a nő visszajött, és elmese azért elment rohan sírva fakadva, mert az anyukája egy pár nap ezelőtt meghalt, aki volt az ő legjobb barátja. És nagyon-nagyon maga alatt volt. A lényeg ez, hogy hazamentünk, és nagyon-nagyon ideges lettem, hogy mernek annyira érzéketlen lenni idegen emberekkel, csak minden áron lenyomni a torkukon az evangéliumot. És nagyon mérges voltam, és mondtam többek abban a csoportban, hogy ez az egész képzés annyira szeretnék csak befejezni. Következő este kimentünk, és most nekem kellett csinálni, hogy nem a tréner csinálja, hanem nekem kellett csinálni. nem a tréner jött velem, még ketten ők figyeltek, hogyan csinálom, és kopogtam, és senki nem jött az ajtóhoz, mondom, hú, menjünk innen. És akkor valaki hátulról jött, aki éppen nyílt a füvet. Jaj, bocs, nem hallottam, hogy valaki kopogott, éppen füvet nyíltam. Figyelj, gyertek közlebb, ki vagytok, hát mi a gyülekezetből? Jaj, de jó, vártam, hogy mikor fogtok hozzám jönni, mert pár hónap ezelőtt elmentem a gyülekezetbe, és kitöltöm a kártyát, és vártam, hogy mikor fogtok jönni. Gyertek a hátsó terasz, üljünk le, csinálok neked egy limonádi, és beszélgetünk. És miről akartok beszélni? Hát, az evangéliumról. Jaj, de jó. Figyelj, soha nem értettem ezt az egész evangélium. Magyarázzák, hogy is van ez az üdvösség kérdés? És nekem kellett lépésről lépésről vezetni őt, hogy mit jelent Jézus Krisztusban hinni. És a végéhez jutottak az evangéliumon. Figyelj, és szeretnél keresztény lenni? Igen, ez nagyon jó, ezt a döntést akarok hozni. De biztos vagy benne, hogy ez a döntés? Tudom, miért válasz, tudom, milyen fontos ez a döntés? Tudom, erre várom már régóta. És akkor nekem vissza kellett menni, ugye nagy csapathoz ezt, és beszámol mindenkit, hát nálam megtért valaki. És mindenki úgy röhögett, mert az egész héten én voltam a legnagyobb lázadó, ugye ez az egész egy nagy baromság. De hát ez így van, hogy az Isten használja ugye dolgokat, és tényleg nem rajtokon múlik. Csak ez egy jó példa, hogy tényleg ne legyünk túlságosan, hogy majd én térítem. Mert tényleg Istenen múlik, de nekünk mennünk kell. Oké. Okay. Ötödik pont. Mi az ötödik pont? Igen, több, mint személyes beszélgetés. Igen, több, mint személyes beszélgetés. A hatodik pont. Igen, ember és a téma attól függ, hogy kivel és miről beszélünk. Oké. Okay. Na, ezek a gondolatok mindig legyen a fejünkben ezen a héten, amikor beszélünk, vagy amikor kezdünk belemenni egy beszélgetésben, hogy ezek az alapelvek, amikor ugye kell gyakorolni és használni.